question. Idézzük fel újra a motivációnkat, miért vagyunk itt, tudattal akarunk foglalkozni, mert kezdjük érteni, belátni, hogy a tudatunk fő szerepet játszik a boldogságunk és a szenvedésünk teremtésében, így az egész életünkben és világunkban. Ha a tudatunk jó állapotban van, akkor a világunk is jó állapotban van. Ha a tudatunk összezavarodott, összekuszálódott, szétesett, maga alatt van, akkor a világunk is a szenvedés világa. Tehát ezért vagyunk itt, ezért akarjuk a tudatunkat tisztítani, fejleszteni, építeni, erősíteni, rendbehozni, hogy egy megfelelő, alkalmas, használható eszközzé váljon az életünk és az értelmes életünk fölépítésében és levezetésében. Tehát most a Shantideva gondolataitban foglalkozunk, amik ide vonatkoznak. A múlt alkalommal kezdtük az Éberség című fejezetet tárgyalni, ahol a első versek így szólt: aki gyakorlását őrizni akarja, figyelmesen vigyázza elméjét, mert aki elméjét nem vigyázza, gyakorlását őrizni nem tudja. Tehát a elméről van szó, mindennek a kulcsa az elme. Aki gyakorol, az az elméjével foglalkozik, saját elméjével vagy tudatával foglalkozik. Ez egy nagyon nagy lépés, mert általában a hétköznapi megközelítés, és különösen a materialista megközelítés az, hogy a világot kell fejlesztenünk. Mi rendben vagyunk, a világ nincs rendben, és ezért a világot kell ugye jobbá tennünk, mert akkor, ugye, ha a világ egy kellemes helyé válik, akkor ugye nem fogunk szenvedni. Ez ugye a materialista megközelítés. Ezzel szemben ugye a intelligens megközelítés az az, hogy hát a boldogság és a szenvedés mind az elmében születik meg. Az elmében születik meg. Nem a külső világban születik meg, az elmében. A boldogság és a szenvedés az mi? Az érzés, tapasztalás, ami az elmében születik meg. Tehát minden érzés és tapasztalás az elmében, a tudatban születik meg. Olyan ez, mint a, hogyha van az embernek egy tévéje, ugye a kép a tévében születik meg, igaz? És hogyha a tévé készülék nincs rendben, akkor ugye torz, zavaros lesz a kép. Ugyanígy az elmében születik meg a valóságról való élményünk, tapasztalásunk, a szenvedésünk, a boldogságunk, örömünk, bánatunk mind az elménkben születik meg. Ja. És hogyha az elménk rossz állapotban van, mint hogyha egy tévé rosszul van beállítva, akkor ugye hiába minden az egész világ csodálatos lehet, mégis az úgy csapódik le az elmében, mivel hogy az elme kusza és zavaros, és összezavarodott állapotban van, össze-vissza állapotban van, ezért ugye zavarosan, bántóan csapódik le a valóság képe bennünk. Tehát nagyon fontos, hogy ezt figyeljük az életünkben, és tapasztalatot gyűjtsünk, hogy ez tényleg így van. Tényleg így van. Mert ugye egy óriási nagy tévedésben élünk, azt hiszük, hogy ugye a mi elménk az jelenben van, azzal semmi probléma nincs. Ugye úgy mondjuk, hogy normálisak vagyunk, igaz? Normálisak vagyunk, és ez elegendő ugye ahhoz, hogy ugye azt mondja, ez azt jelenti, hogy ugye rendben van az elménk, de sajnos nem jelenti azt, az elménk csapong, az elménk össze-vissza állapotokban van, különböző érzelmek, gondolatok, tudatállapotok uralkodnak, váltják egymást benne, és akkor ugye azoknak a tudatállapotoknak megfelelő tapasztalatokra teszünk szert. Például, hogyha teli vagyunk gyűlölettel, haraggal, akkor a világot egy szörnyű helynek éljük át. A saját gyűlöletünk miatt. De persze mi nem úgy tapasztaljuk, hogy ez a mi gyűlöletünkből indul el, hanem úgy érezzük, hogy a világ gyűlöl bennünket, pedig igazából a mi gyűlöletünk vetül ki a világra, és azt kapjuk vissza. Tehát azt mondjuk, hogy visszapattan ránk, de a mi gyűlöletünk vetül ki a világra, és akkor ugye fájdalmas világot tapasztalunk. Sebezhetőek vagyunk, negatív a tudatunk, ja, és akkor minden negatív lesz. Tehát negatív, hogy mondjam, vetítés folyik. És így tovább. Tehát a különböző érzelmek így teljes mértékben ugye eltorzítják a világról való, valóságról való képünket. Ezzel szemben ugye a belső ösvény azt mondja, hogy a világgal semmi baj nincs, a világ szép, jó és tökéletes úgy, ahogy van. A probléma a mi elménk az, hogy mi, tehát a mi szubjektív, személyes élményünk a világról, az a probléma. Az a probléma. Márpedig ez a személyes élményünk, ez mindenre vonatkozik. Mindenre vonatkozik. Tehát ugye a személyes élményt két kategóriába lehet sorolni. Van a ténylegesen személyes élmény, ami csak a miénk, és aztán van ugye az, amit úgy hívunk, hogy közös élmény, vagy interszubjektívnek lehet nevezni. Tehát egy közös élmény, amikor ezek a különböző egyének a személyes élményei között kialakulna bizonyos kommunikáció, elmondjuk egymásnak a személyes élményeinket, tapasztalatainkat, és akkor ugye ebből kialakul valami közös megegyezéses alapon, elfogadásos vagy el nem fogadásos, mindeset egy interaktív alapon elterjednek bizonyos dolgok. Ezek a különböző ideológiák és különböző világszemléletek, amelyek gyakorlatilag teljes mértékben alkotják a valóságunkat. Tehát amit mi valóságnak hívunk, igazából nem áll másból, mint ebből. A személyes élményeink, amelyeket ugye megosztunk másokkal, és mások is megosztják a személyes élményeiket velünk, és ez ugye a történelem folyamán az emberiség történetének, történelmének a folyamán ez egy gigantikus szövevényé alakul. Mind a mellett ugye vannak korokra jellemző ilyen interszubjektív konstrukciók, tehát mondjuk így általános vagy közös valóságok, amelyek azután változgatnak. De végül is az egész történelem ebből áll, hogy az emberiség közösen vetít hasonló dolgokat megegyezéses alapon, és akkor ugye azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk. Azt hívjuk a világunknak. Ebben ugye bele lehetne menni, és érdemes is belemenni, de most nem ez a fő témánk. Tehát a lényeg az, hogy a tudattól függ minden. Mondhatjuk azt, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek ugye az emberekre általánosan vonatkoznak. Például azt mondhatjuk, hogy a gravitáció az mindenkire vonatkozik. Persze ugye ez is igazából még egy relatív dolog, de úgy tűnik, mintha ez egy tárgyi valóság lenne. De azután vannak más dolgok, például a világ különböző helyein egész másképp gondolkoznak az emberek, egész másképp látják a valóságot. Például ugye a világ egyik felén a gondolkodás alapjául ugye egy bizonyos vallás ideológiája szolgál, míg a másik felén egy teljesen más vallás ideológiája, vagy egy világszemlélet ideológiája ugye szolgál a alapul, és ugye ennek megfelelően aztán teljesen másképp látjuk a világot. Például ugye mondjuk így, hogy a keresztény ideológiában ugye az terjedt el, hogy a világot ugye egy teremtő teremti, és ugye megteremtette az állatok a világot, az eget, földet, az állatokat, embereket, stb. Ezzel szemben ugye később, ugye az újabb korban kialakult ugye az evolúciós elmélet. Régebben az emberek azt mondták, hogy a Föld lapos, később az emberek azt mondták, hogy gömbölyű, és a többi, és a többi. Ugye, és akkor ugye látjuk, és az emberek így hitték, tehát így látták a világot. Ez volt a világ nekik. És most ez a világ. Most ez egyáltalán nem biztos, hogy amit most elképzelünk a világról, az is valóságos. Ez egyáltalán nem biztos. Azt mondjuk persze, mert ezt tanultuk, hogy most az ugye nem volt valóságos, ez viszont valóságos. De ugyanígy voltak régebben is, hogy amit ugye újabb időkben mondtak, ugye mindig az fölülírta azt, amit a régebbi időkben mondtak. Tehát ezek nagyon komoly dolgok, tehát az egész valóságunkra vonatkozik az, hogy igazából nem magát a valóságot észleljük, hanem ugye a saját személyes jelenségeinket, és utána, amikor megosztjuk egymással a személyes jelenségeket, akkor az történik, hogy kialakul egy bizonyos közös vagy általános ugye szemlélet, tehát általános jelenségek, közös jelenségek alakulnak ki, amelyeket mondjuk így nagyjából durván ugye mindenki hasonlóan lát. Ja. Tehát ezt aztán lehet ugye bővíteni például az állatok és az emberekre is. Azt mondjuk, hogy de hát ugye például a levegő az egy objektív valóság, azt mondjuk, hogy hát a levegő az mindenki ugye tudja, hogy az ember nem lélegzik, nem kap levegőt, akkor megfullad. Na de hát és a halak azok hogy vannak? Tehát a halak ugye a levegőn fulladnak meg, és a vízben tudnak lélegezni. Ezzel szemben ugye az emlős állatok, emberek a levegőben tudnak lélegezni, és a vízben megfulladnak. Tehát ugye ezek nagyon érdekes dolgok, ezzel nagyon érdemes foglalkozni. Tehát végül is ugye ez mind arra vezet, hogy az elme teremti a világot, az elme. Most az elme az nem egy egyszerű dolog, azt ne vegyük úgy, mint mondjuk a pszichológia, ahogy a pszichológia leírja az elmét. Az elme egy nagyon tág dolog, mert az elmében ott van a karma. A karma. A karma pedig egy olyan dolog, ami sok-sok-sok-sok millió, milliárd élet alatt alakult ki. Ja. Sok-sok millió, milliárd élet alatt alakult ki. A mi személyes karmánk, ja? A mi személyes karmánk. Tehát sok-sok. Tehát az, hogy mi most levegőt lélegző emlős állatként, illetve hát azok közül is emberként születtünk, ez mind karma. Ez mind karma. Más lények, ugye jelenleg ugye vizet lélegző, ugye vízi állatként, tehát halakként születtek meg, és jelen pillanatban a karmájuk miatt ugye a vízben nem fulladnak meg, viszont a levegőn megfulladnak. Ezzel szemben mi ugye a levegőn nem fulladunk meg, és a vízben fulladunk meg. Ez mind karma, karma. Jelenleg így van, nem biztos, hogy a jövő életünkben így lesz. Vagy ott vannak ugye más állatok, ugye akik éjszakai állatok, sötétben látnak, és a napfényben, a világosban nem látnak, ugye ott elvakulnak. Ezzel szemben mi ugye a sötétben vakulunk meg, és a világosban látunk. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, ezeken érdemes egy kicsit elgondolkozni, mert ugye a világ természetétről egy kicsit többet tudunk meg így. Tehát ez mind karma, karma, karma. Tehát ugye nem csak egy, hogy mondjam, nem csak mondjuk így, hogy tudatosan vagy akaratlagosan teremt a tudat, hanem a karma révén, főleg a karma révén teremt. A karma pedig egy ősi dolog. A karma az nagyon nagy, nagy fejezet. Tehát sok-sok milliárd élet alatt betáplált programozásról van szó, ami mind a tudatunkban van, és ezzel teremtünk. Tehát a tudat nem egy kis svék, keskeny sáv, nem egy keskeny sáv, tehát nem pszichológia csak a tudat, hanem a tudat az karma is. Tehát főleg a karmánkkal teremtjük a világot, és nem annyira a pszichológiánkkal, mert ez nagyon fontos, mert ugye az emberek leegyszerűsítik ezt, és ugye azt mondják, hogy a pszichológiával teremtjük a dolgokat. Ja. Nem. Főleg a karmával. Tehát a dolgok nagy része karmikusan teremtődik, de azt mi teremtjük, mert a mi karmánk, ugye. Tehát a mi tudatunk teremti, mert a mi karmánkról van szó. Főleg karma által teremtjük a világunkat, a zavaros világunkat, és ugye azon belül természetesen van szerepe a pszichológiának is, tehát mondjuk egy pszichológiai rávetítések is vannak, de főleg karmikusan működik a rávetítés. Nos, tehát ugye ezt ugye bevezetőül, hogy egy kicsit összezavarjak benneteket, elmondtam. És akkor menjünk vissza a könyvhöz. Tehát például azt mondja a könyv. Eképp minden rettegés, mérhetetlen szenvedés az elméből születik, a tökéletes mester így tanította ezt. Tehát minden szenvedés az elméből születik, nem a világ miatt szenvedünk, hanem azért szenvedünk, mert az elménk olyan állapotban van, hogy a világ jelenségeit nem tudja kezelni, a jelenségeket nem tudjuk kezelni, ja, összezavarodunk, pánikba esünk, kétségbe esünk, meg belebetegszünk, nem tudjuk a dolgokat kezelni. És így aztán születik a szenvedés, így születik minden szenvedés. Nem csak a szenvedés születik így, hanem mi magunk is így születünk. Mi magunk is így születtünk, ugye az elménk hozott minket ide, ebbe az életünkbe, és akkor azután ezen az életünkön belül a szenvedéseink az is mind az elménkből születik, elmében születik gyakorlatilag. Tehát gondoljunk mindig az elmére úgy, mint egy tévékészülékre, amelyben van egy kép, és ez a kép ugye, amikor zavaros, akkor az ember ugye szenved, mert látni akarja ugye a fantasztikus műsort, és ugye akkor összekuszálódik a kép, és akkor az ember szenved, akkor haragszik, szenved, és ugye jönnek a vágyak, jaj, én látni akarom, és megfoszt a tévé, ettől ugye nem tudom látni a dolgokat, és harag jön, akkor ez a gonosz tévé, így meg úgy. Pedig az adás az ugye jó, az adás az rendben van, csak a mi tévénkben, a mi készülékünkben van probléma. Ja? Tehát gondolkozunk így az elménkről. Ez nagyon fontos. Ja? Tehát az adás mindig rendben van. Tehát a világgal semmi baj nincs. Ha megnyílunk tökéletesen a világra, az nem más, mint a Dévacsen. Az nem más, mint a mennyország. Az a tiszta Buddha világ. Az mindig itt van. Ha képesek lennénk tökéletesen megnyílni, vagy esetleg egy-egy pillanatnyi élményünk van, ilyen megnyílás élményünk, és akkor látjuk, hogy a világ gyönyörű, csodálatos. Minden csodálatos és gyönyörű. De utána az elme ugye újra összekuszálódik, és akkor már ugye megint csomó probléma adódik. Nos, például ugye itt van ugye a hat világ, ami leírja ezt az elmének a működését, hogy hogyan teremti az elme ugye a szenvedést, amikor a különböző érzelmek uralkodnak az elmében, akkor különböző világokat teremtünk, és ugye a buddhizmusban hat világról beszélünk, a hat alapvető érzelmi állapot révén. Tehát ugye van a gyűlölet, amikor gyűlölet van a tudatban, gyűlölet uralkodik a tudatban, akkor ugye minden pokoli. Így teremtjük a poklot. Amikor sóvár, kielégíthetetlen vágyakozás van a tudatban, és ragaszkodás, akkor úgy mondjuk az éhes szellemek birodalmát teremtjük, amikor kielégíthetetlen sóvár, vágy, ugye határoz meg mindent, és ettől szenvedünk. A következő a nem tudás, amivel az állatvilágot teremtjük. A következő ugye a irigység és féltékenység, ezzel ugye a félisten világot teremtjük, és van ugye az ötödik, a gőg, önelégültség, ezzel pedig az Isten világot teremtjük, és végül van ugye, amikor mind az öt érzelem, tehát a tudat öt mérge mind kavarogva egymást váltja, ekkor teremtjük az embervilágot. És ennek a fő érzelmi jellemzője a kételj, tehát állandóan változó tudatállapotok, ez ugye az embervilág. No, tehát ezt ugye már ismeritek jól ezeket a dolgokat, ezt csak megemlítem. Tehát most ugye egy referencia van itt a poklokra. Ugye a poklokat ugye hagyományosan úgy írják le, hogy ott ugye tűzből van a föld is, az ég is, és az ember ugye ég, széjjel szénné ég ugye pillanatonként, aztán megint újra megújul, és akkor megint szénné ég, ilyen ugye a poklok egyik fajtája. Más fajtája az, hogy fegyver minden, egy erdőben megyünk, és minden kard és borotva éle van a fűnek, a leveleknek és mindennek, és ahogy megyünk, ugye ezek csak hozzánk érnek, és darabokra szabdalnak bennünket, tele vagyunk sebekkel, és így tovább, és borzalmas kínokat élünk. Hát na, erre utal itt ez a következő verszak. Poklok lakóit kínzó fegyverek ki készítette és mire? Hát ez a nagy kérdés. Tehát ki készítette a poklok fegyvereit, és mire készítette? Égő vasból földet kicsinált. És a démonnők, hát a démonnők, démon férfiak is vannak, démonnők is. Ez is megint egyfajta pokolra utal, amikor is azt élik át, bizonyos pokolba került, pokoli állapotba került lények, hogy fönt egy hegy tetején egy gyönyörű nőt látnak, és akkor ugye, de a hegy az ugye az éles kardokból van, és föl kell mászni, és de ugye vágyakozik, és a gyönyörű nőhöz föl akar mászni, de ugye darabokra szabdalja, ugye a hegy maga, a sziklák darabokra szabdalják az illetőt, és ugye erről utal most itt a démonnő. Tehát a démonnők honnan valók? Na ez a kérdés, következő jön a válasz. A romlott elme teremtményei ezek. Tehát ezek sehol máshol nem léteznek, csak a mi tudatunkban. Tehát a pokol a tudatunkon kívül nincs. Mindaz a borzalom, amit a pokolban átélünk, azt mind a saját elménk okozza, semmi más. Nincsen egy pokol, ahova eljutunk, a pokolban nincsenek démonok, akik kínoznak minket, pokolban nincsenek fegyverek, amelyek ugye szétszabdalnak bennünket. Ez mind a mi saját elménk. A saját elménk teremti, amikor teli vagyunk gyűlölettel. Ja? És ezt ugye az embervilágban mi megtapasztaljuk bármikor, hétköznapokban. Tehát a saját életünket nem tudjuk kezelni, mert az elménk legyengült és összezavarodott állapotban van. Akkor újra lesz rajtunk a depresszió, újra lesz rajtunk a gyűlölet, a harag, bármi történik az emberben, ha harag van, akkor szenved tőle, saját haragja miatt. Lehet, hogy valaki kedveskedni akar. Mégis, mivel mi bennünk irritáció, harag van, ezért szenvedünk. Még attól is, ha valaki kedveskedni akar nekünk. Ja? Mert a támadásnak vesszük. Valami hátsó gondolat. Nincs az illetőnek semmi hátsó gondolata. Mégis, mivel mi bennünk, ott van a harag, a gyanakvás lesz belőle, és a gyanakvás révén, ugye, gyűlölet. Hát, nézzük meg, vagy olvassuk el a Otello történetét. Ez pontosan erről szól. Ugye? Otello, Desdemona, két szerelmes, akik tényleg tiszta szívből szeretik egymást, mind a kettő. Tiszta szívből. Összeházasodnak, ugye, és akkor van a jágó, aki ugye irigységből, féltékenységből, mert ugye nem tudom én, a Otello az ő parancsnoka, és akkor ő valami foknál fogva ugye őt próbálja, nem tudom én, eltenni az útból. A lényeg az, hogy irigységből, féltékenységből ugye elkezd pletykálni, rosszakat mond a Otellónak a Desdemonáról, pedig a Desdemona teljesen tiszta, ártatlan, szívből szereti Otellót, senki más, nem, csak is Otellót. És a lényeg az, hogy az Otelló így a semmiből, ugye a gyűlölet és a féltékenységnek olyan állapotába kerül, és a semmi miatt, tehát pusztán csak a jágó áskálódása miatt, hogy meg is öli végül Desdemonát. Igaz? Hát ismerjük a történetet. Tehát szó szerint semmiből, mert semmi alapja nincs. Semmi valós alapja nincs a féltékenységének. Mégis olyan, hogy mondjam, intenzitásra fokozódik az érzelem, hogy teljesen úrrá lesz rajta, nem tudja már mit csinál, megőrül tőle, és ugye megöli ezt az ártatlan, csodálatos, szerelmes nőt, aki ugye őt mindenek fölött szívből szereti. És ő is szereti a nőt, persze, csak utána ugye átalakul az ő szeretete, ugye gyűlöletté, haraggá, féltékenységé. Ja? Tehát ugye ez, erről van szó. Tehát nincs semmi alapja. Nagyon-nagyon erőteljes tanítás. Tehát nem kell, hogy legyen alapja. Ja, nem kell, hogy legyen alapja. Tehát ugyanígy a pokolnak sincs semmi más alapja, csak a mi saját tudatunk. Saját tudatunk teremti az egészet. Tehát romlott elme teremtményei ezek, a hatalmas mondta így, tehát Buddha mondta így, a három világban ezért az elménél nincs nagyobb veszély a mi saját elménknél. Három világ ugye azt jelenti a mindenség, azt jelenti a mindenségben, a nagy mindenségben, ja, az elménél nincs nagyobb veszély. Ja. Ja. De mi persze ezt nem így gondoljuk. Ezért nagyon fontos, hogy ezt most vezessük be, tényleg vezessük be a gondolkodásmódunkba, és gyűjtsünk anyagot, tapasztalatot, ja, az új szemléletünkkel, az új látásmódunkkal keressünk anyagot, hogy megbizonyosodhassunk, hogy ez tényleg így van. Ja? Ez nem olyan nehéz, nem is olyan könnyű, de nem is olyan nehéz. Tehát, hogy az ember nem felejti el ezt a látásmódot, és ezzel a szemmel nézi a világot, akkor elég könnyű anyagot gyűjteni, ami tényleg alátámasztja, hogy ez valós szemlélet. Nem tudom, van-e valakinek már ilyesmi élménye, amit esetleg meg tud osztani, mert nagyon tanulságos mindenkinek, hogyha esetleg meg tudnátok osztani ilyen élményeket, hogy rajta kaptátok magatokat, hogy igazából a saját elméteknek a áldozataivá váltatok, és nem a világ okozta a szenvedést, hanem a saját elme. Gondolkozzatok el egy kicsit ezen, és hogyha valakinek eszébe jut egy ilyen dolog, akkor igen.
Amikor reggel nem kellett felmeditálni, mondjuk a lustaság miatt, és egy szenvedést okoz napközben.
Kicsit hangosabban létsz, hogy süket vagyok.
Amikor reggel nem kellett felmeditálni, akkor ez napközben szenvedést okoz. És egy zavarodottságot is.
Ja, ja.
Csak egy napi szinten.
Ja. Igen, igen. Tehát ezt ember észreveheti, hogy a tudat, hogyha kibillen ugye az egyensúlyából, akkor nagyon-nagyon érzékenyé válunk. Igen, ez egy jó példa. Jó példa, igen. Valaki másnak van még megosztani valója? Igen?
Nagyon sok. Álmodoztam korábban, és miután elkezdtem meditálni, azóta már rajta kaptam többször magam azon, hogy hagyom magamat rá vinni a helyes ösvényről. Viszont a meditációk kapcsán most már sokkal éberebben tudok napközben is jelen lenni, és egyre kevesebb szer történik meg az, hogy elmennek a gondolataim más irányba.
Ja, nagyon jó, nagyon jó. Igen, ez a probléma, ugye, hogy az ember, ha nem vigyáz a tudatára, akkor urrá lesznek rajta bármi urrá lehet rajta, és hogyha nehéz, komoly dolgok ezek, amik urrá lesznek rajtunk, akkor azok nagy szenvedést tudnak okozni. Ja, hát igen. Nos, tehát ugye ezt a szemléletet meg kell változtatnunk. Itt van erre egy nagyon jó példa, leírás. Az ellenséges lények serege, mint a tér. Hogyan lennél képes legyőzni mind? Tehát, hogyha azt úgy tekintjük a világot, hogy külső ellenségek okozzák a fájdalmunkat, a szenvedésünket, ja? És azt tartjuk megoldásnak, hogy ezeket mind le kell győzni. És ha mind legyőztem az ellenségeket, akkor többet nem lesz szenvedés. Ugye ez a hétköznapi hozzáállás. Győzzük le mind az ellenségeket, és akkor megszűnik a szenvedés, mert megszűnik a szenvedés oka, nincs ellenség, nincs, aki nekem szenvedést okozzon. Igen ám, de hát ellenségek. Hogy tudnánk mindet legyőzni? Mindig jönnek újak. Mindig jönnek újak. Mint a mesében, ugye a hétfejű sárkány, levágjuk egy fejét, mindjárt kettő nő helyébe. Ja? Tehát ilyen nincs, hogy az összes ellenséget legyőzöm, és akkor utána nyugi van. Mert mindig jönnek új dolgok. Az egyikkel végzek, már mindjárt van egy vagy kettő helyette. Ja? Na, mi a megoldás? Csak önnön dühött elmédet győzd le, és ez minden ellenségen győzelmet jelent. Tehát az ellenségességet kell legyőznünk önmagunkban. Tehát ha mi nem vagyunk ellenségesek, tehát nincs bennünk ellenségesség, azt le tudjuk győzni, akkor nincs ellenség. Addig van ellenség, amíg mi bennünk van ellenségesség, vagyis harag. Egy hasonlattal magyarázás. Söntidéva, az egész földet bőrrel fedni be, e célra elég bőrt hol találsz? Ja, ez egy történetre utal, amikor két szerzetes vándorol mezít láb, és elérkeznek egy mezőre, ami teli van éles tüskés, éles sziklákkal és tüskés bozótokkal, és ezen át kell nekik menniük, és akkor megszólal az egyik szerzetes, hogy milyen jó lenne most ezt az egész mezőt puha bőrrel befedni, akkor milyen szépen át tudnánk menni rajta. És akkor a válasz következő. Cipőd talpán, ha bőrt viselsz, felér az egész földet takaró bőrrel. Hát a másik szerzetes megszólal, hogy hát kössünk a talpunkra bőrt, és akkor az ugyanaz, mint hogyha befettük volna az egész mezőt bőrrel. Ez viszont már megoldható. Igaz? Ez már megoldható. Tehát nagyon egyszerű a dolog. Tehát ha értjük, hogy a saját tudatunk a ludas a szenvedésünkben, és nem a világ, a saját tudatunk. Saját tudatunk a ludas. Ha a tudatot rendbe tudjuk tenni, akkor vége a szenvedésnek. Tehát az egész világon minden ellenséget, minden problémát, nem tudjuk a problémákat megszüntetni, azok mindig születnek újak. Száz és száz, újabb és újabb probléma születik. Ja? Egyiket úgy tűnik, hogy megszüntettük, jön egy másik. Aztán kiújul az első. Visszajön az első, ugye? Ja? Hát ezt ugye nem tudjuk, ez egy lehetetlenség. Sajnos ugye a materialista gondolkodás ugye erre megy rá, és itt van ugye nagyon jó példa maga a jóléti társadalom, ugye, vagy fogyasztói társadalom, amit ugye úgy mondjuk, hogy ez a emberiség civilizációnak ugye a ne továbbja, tehát hogy ilyen fantasztikus társadalmat még soha nem hordott a hátán a föld, mert most már minden olyan tökéletes, hát az emberek lelke nincs rendben. Ja? Hiába könnyítjük meg a külső feltételeket. Hiába könnyítjük meg. Ja? Hiába könnyítjük meg a külső feltételeket. Az emberek, a szenvedés itt van a lélekben. A szenvedés itt van bent. Hát lehet valaki fiatal, egészséges, erős, közkedvelt, ja, közkedvelt, gazdag, ja. Lehet, hogy öngyilkos lesz. Ilyen esetek vannak. Ja. Mindene megvan, minden külső feltétel megvan. Azt mondjuk, fú, hát ez egy boldog ember. És öngyilkos lesz. Hát gondoljunk Marilyn Monroe-ra, Elvis Presley-re, és sorolhatnánk. Ja? Akik öngyilkosságban, vagy túladagolásban halnak meg. Ez a boldogság miatt adagoljuk túl a szereket? Nem. Ugye ezek milliómos, gyönyörű, kivételes, különleges személyek. Ja? És a haláluk mutatja, hogy nem voltak boldogok. Nem voltak boldogok. Pedig minden külső adottság megvolt. Úgy néztek rájuk mások, mint az istenekre. Mégis a dolog nem állt össze itt bent. Itt bent nem állt össze. Ja? Tehát nem garancia az, hogy a külső életfeltételeket könnyítjük. Nem mondom, hogy azban nincs jó, nyilván van benne jó. De nem garancia arra, hogy lelkileg is, tehát boldogok leszünk. Nem garancia, egyáltalán nem garancia. Egyáltalán nem garancia. Sőt, ugye, hát sajnos, ugye, mivel ugye ennek a civilizációnak is van egy csomó árnyoldala, ugye, fonák oldala, mellékhatása. Mondhatni, hogy az emberiség egyáltalán nem boldogabb attól, hogy gazdagabb és kényelmesebb életet tud élni. Mert egy csomó árnyoldala van. Tudja mindenki jól, ugye itt vannak a kábítószerek, meg a különböző problémák. Ja. Tehát, ahogy gazdagak leszünk, ugye mindjárt elkezdünk kábítószereket is fogyasztani. És egyéb millió, mindenki, ezt mindenki tudja. Mindenki tudja. Tehát lényeg az, hogy nem garancia, a külső feltételek javítása nem garancia arra, hogy boldogabbak leszünk. Ismerjük például ugye a butáni kísérletet, ugye, amikor is ugye a gross national product helyett ugye gross national happiness mutatót dolgoznak ki. Ja, tehát hogy mondják ezt magyarul, gross national, nemzeti össztermék, valami ilyesmi neki.
Boldogság. Boldogság GDP.
Ja, tehát a nemzeti össztermék helyett nemzeti összboldogság mutatót dolgoznak ki, mert a kettő nem ugyanaz. Kettő nem ugyanaz. Tehát attól, hogy többet termelnek egy országban, az nem mutatja azt, hogy jobban is élnek az emberek. Ugye a butániak ugye kidolgoztak egy újfajta mutatót, ami ugye nem a termék mennyiségét mutatja, a termelés mennyiségét, hanem ugye a boldogságot mutatja. Ez tudományosan kidolgozott dolog, tehát ez nem valamiféle álmodozó dolog, ezt tudom, régóta foglalkoznak már ezzel a világ különböző pontjain, hogy új szemléletet vezessenek be a gazdaságba is. Tehát a butániak úgy ezt konkrétan csinálják. Lényeg az, hogy tehát a boldogság kulcsa a saját tudatunk, és nem a boldogság és a szenvedés nem a külső világból támad bennünket. Folytatjuk. Ekképp a dolgok külső folyását megfordítani nem lehet, Ám elmémen, ha fordítok, fordítani még mi máson kell. Ja? Ja, tehát ezek nagyon-nagyon súlyos, kemény tanítások. Ja? Tehát a dolgok külső folyását ne akarjuk megfordítani. Ne akarjuk a dolgok külső folyását megfordítani, hanem fordítsunk az elménken. Az elménken. Mit, hogy fordítsunk az elménken? Nem kell, nem kell fölfordítani, az magától fölfordul. Nem fölfordítani kell az elmét, hanem helyes irányba kell fordítani. Mi a helyes irány? Helyes irány a belső fejlődés iránya. Ja. A belső fejlődés iránya. És ezt megtehetjük. Mindenkinek teljes joga és lehetősége, szabadsága van ahhoz, hogy az elméjét a belső fejlődés irányába fordítsa. Ja? Tehát ezt jelentjük, ezt értjük az alatt, hogy az elmét megfordítani. Ja? Tehát jelen pillanatban ugye az elme az összezavarodás irányába tart. Ja? Tehát folyamatosan újra és újra összezavarodunk, az életünk helyzeteit nem tudjuk megoldani megnyugtató módon, kielégítő, megnyugtató módon. Igaz? Lehet, hogy néha valamit megoldunk, de alapjában véve ugye nagyon sok a probléma. Nagyon sok a probléma. Tehát ehelyett, mivel az elménk fejletlen, képzetlen, ja, satnya állapotban van, az elme satnya állapotban van. Ja. Tehát ezért az elmét lehet tisztítani, képezni, erősíteni. Ja. És egy jól képzett elme azután képes lesz a életben adódó helyzeteket olyan módon kezelni, hogy azok nem fognak szenvedést okozni. Sőt, örömet okoznak még a nehéz helyzetek is, mert az ember érzi, hogy dolgozni tud velük. És az ember már értelmesen tud dolgozni egy nehéz feladattal, az örömet okoz. Az örömet okoz. Tehát ugyanígy lehet az életünkben adódó nehéz helyzetekkel dolgozni, ha az elménk megfelelő állapotban van. De az elménk satnya, s legyengült satnya, zavaros állapotban van, ugye akkor, mint amikor betegek vagyunk, ugye beteg a testünk, akkor fölállni se tudunk, csak fekszünk az ágyba. Tehát nem beszélve arról, hogy nem tudom, elmenjünk vásárolni, hát nem okozna örömet, hát vánszorogva, nyűglődve. Egyébként, amikor egészségesünk, akkor boldogan elmegyünk bevásárolni, vagy akármi. Igaz? Tehát az elménket így tekintsük, hogy az problémák nem kívülről jönnek, a problémák azért vannak, mert az elménk le van gyengülve, mintha beteg lenne. Tehát bizonyos értelemben beteg az elménk. Nem mondom, hogy elmebetegek vagyunk, csak elménk le van gyöngülve. Tehát az más kategória, az elmebeteg, ez egy más kategória. Normálisak vagyunk, de hát körülbelül úgy, ahhoz is lehet hasonlítani, mint egy hétköznapi ember és egy sportoló. Ja? Tehát ugye egy sportoló, egy maraton futó, az simán lefutja a maraton távot, ami sok-sok kilométer. Ja? Ezzel szemben ugye egy fölkészületlen ember ugye alig bír fölmenni a lépcsőn. Ja? A második emelet már kikészíti. Ja? Vagy ha ki kell szállni az autóból, és haza kell menni a lakásba, az már attól már... Ja? Ha nincs lift, akkor már borzalmas. Ja? Tehát ez az egyszerűen el van satnyulva a testen. Hát ugyanígy van a tudatunk is. El van satnyulva. És ezért ugye a legkisebb feladat, mert ezek nem problémák, a legkisebb feladat is problémát jelent. Mint ahogy egy elsatnyult testnek a legkisebb feladat, menjen fel a második emeletre, problémát jelentett. Egy sport, kisportolt testnek semmi probléma, észre se veszi. Fölszalad, leszalad, akárhányszor. Ezzel szemben egy elsatnyult test, ugye, alig bírja fölvonszolni magát. Tehát problémát, szenvedést jelent a második emelet. Ja? Tehát így gondoljunk az elménkre, ez nagyon fontos. És az, ugyanúgy a sportoló képzi magát, ugye az nem egyik napról a másikra történik meg. Azt az szívósan csinálni. Edzi magát az ember, és akkor biztos, hogy eredményt hoz. Nem azonnal, de biztos, hogy eredményt hoz. Ugyanígy vagyunk a tudattal is. A tudat is, hogy képezzük, dolgozunk vele, biztos, hogy eredményt hoz, de ne várjuk azt, hogy egyik napról a másikra. Idő kell, tehát itt kitartó munka. A kitartó munka viszont biztos, hogy eredményt hoz. Tehát így gondoljunk rá. Ja? Nos, itt abba hagyjuk, mert lejárt az időnk, és de ez ugye egy nagyon-nagyon fontos téma, próbáljátok erre emlékezni. És mint mondtam, anyagot gyűjteni ahhoz, hogy ezt alá tudjátok támasztani. Vagy pedig lehet, hogy nem, épp ellenkezőleg megkérdőjelezitek, mert másfajta anyagokat gyűjtetek, tehát azt mondjátok, hogy hát ez pontosan nem így van. Az is jó. Tehát a lényeg az, hogy foglalkozzatok a témával, hogy hogy is van, mennyire, és milyen módon teremti a tudatunk a világunkat, a boldogságunkat és a szenvedésünket. Ja? Ugye a világ, amikor a világról beszélünk, az is egy érdekes dolog, mert ugye materialista neveltetésünk ugye köszönhető az, hogy amikor a világra gondolunk, akkor bolygókra, csillagokra, meg mit tudom, ilyen dolgokra gondolunk. Ja? Hát nem az a világ. Mi a világ? A boldogságunk és a szenvedésünk, ez az elsődleges világ. Ja, a világ az a mi boldogságunk és a szenvedésünk. Ja? Az a világ. Ez van legközelebb hozzánk, ezt érezzük a bőrünkön. Most a bolygók, meg ez itt érdekel az ember, maga alatt van. Nem érdekli a bolygók, meg a csillagok. Meg. Itt észre se veszük. Sőt, bántanak minket még a bolygók és a csillagok is. Ja? Hát megyünk az asztrológushoz, és bántanak a bolygók és a csillagok. Ja? Ja? Tehát nem ez a világ. A világ az nagyon közel van. A világ a boldogságunk és a szenvedésünk. Az a világ. Az az elsődleges világunk. Ez megint mutatja, hogy az elsődleges környezetünk is a saját tudatunk. Ez az elsődleges környezetünk. Ezt is át kell alakítani, ezt a gondolkodás is. Boldog világ. Ja? Boldog világ. Ha tudod, boldog, akkor boldog a világ. Hát a boldogságunk és a szenvedésünk, ez a világunk. Ez az elsődleges élményünk a világról. Igaz? És annak a millió változata, kicsit boldog, kicsit szenved, stb. Tehát ennek millió árnyalata van természetesen. De végül is a hangulataink, van egy zseniális magyar költő, úgy hívják Revicki Gábor, ő mondta, hogy a világ csak hangulat. Nagyon-nagyon igaz. A világ a saját hangulatunkból áll a világ. Jó hangulatunk van, akkor érdekel a nap, hold, csillagok, minden. Ha rossz hangulatunk van, akkor nincs más világ, csak a szenvedés. Ja? Csak a szenvedés. Ja? Tehát a világ nem dolgokból áll, nem tárgyakból áll, nem planétákból áll a világ. A világ az a boldogságból és szenvedésből áll. Ja? Próbáljátok ezt így átgyúrni, nagyon-nagyon fontos, egy nagy munka, mert nagyon masszívan belénk vannak nevelve ezek a téveszmék, szó szerint ezek téveszmék. Ezek a téveszmék mind. Ugye a magyar nyelvben a világ az egy nagyon rávilágít ugye erre a dologra. A világ a világosságot jelent. Ja? A világ a világosság, igaz? Tehát a világ nem dolgok, nem dolog, nem dolág, hanem világ. Ja? Ja? Világ. És a Lámangawang ezt nagyon egyszerűen magyarázta, pedig nem is magyar, és nem tudta, hogy a világ az világ. Ja? Tibetiül is van erre egy nagyon jó szó. Nangsi, úgy mondják, az gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mint magyarul, hogy világ. Nangsi az azt jelenti, hogy nang az fényt jelent. Világra ez egy tibeti szó. Nangsi. A fény és a fény és létezés. Fény és létezés. Nangsi. Nangwa sipa. Nangsi. Tehát a nangwa az ugye a jelenségeket jelenti. Nangwa. Jelenségvilág, Nangsi, jelenségvilág. Tehát ezt ő nagyon egyszerű, és de a Nangwa az nem csak jelenséget jelent, hanem fényt is jelent. Tehát fényjelenség gyakorlatilag. Tehát ugye ő tibetiben megvan ugyanez a szó, hogy a világ az Nangsi, tehát az is fény, világosság. Na a lényeg az, hogy ő így mondta, hogy mi a világ, fogott egy zseblámpát, és ide tartotta, és meggyújtotta, eloltotta. Meggyújtotta, eloltotta. Ide, a szívéhez tartotta. Nem így tartotta, hogy... hanem a szívéhez. Tehát, hogy a tudatunk vetíti a világot. A tudat világossága a világ. A tudat fénye, a tudat ragyogása, a tudat világossága az a világ. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon érthető dolog. A tudat világossága az a világ. Itt van egy zseblámpa beépítve, és hogy fölkapcsoljuk, akkor van világ, ha lekapcsoljuk, akkor nincs világ. Ilyen egyszerű, nem kell bonyolítani a dolgokat. Túl sok filozófiát tud az embernek, hogy hívják ki lesz. Tyúk szeme. Ja. Nos, tehát mondom, ez nagyon-nagyon fontos téma volt, ez a mai. Ezeket próbáljátok tényleg, akár újak vagytok, akár régiek, mert ez én ugye látom és tapasztalom, hogy ezen a ponton az emberek nem tudnak túljutni. Nagyon nehéz. Annyira belénk van súlykolva ez a dologi világszemlélet, ugye az objektív világ, objektív. Hát még az objektív is, objektíve ugye a fényképezőgépnek van objektíve, igaz? Gondoljunk akkor objektív, akkor gondoljunk a fényképezőgép objektívére, és ne a tárgyakra, a dolgokra. Ja? A fényképezőgép objektívére mi van ráírva? Az objektív fényereje, ja? Igaz? Egy aránylik a 2,8-hoz, vagy az 1,4-hez, stb. A fényere van ráírva. Mert az objektívről jusson ez, az objektív valóságról jusson eszünkbe a fényképezőgép lencséje. Akkor már egyet bejebb vagyunk. Ja? Akkor már bejebb vagyunk. Ja? Tehát a dolgok azok ilyenek. Klak, klak, klak. Ez a világ. Jó? Nagyon-nagyon fontos. Nagy téma, nagyon fontos. És ahhoz, hogy megbirkózzunk ezzel a feladattal, meditálni kell. Ha nem meditálunk, akkor puszta spekulációval soha nem jutunk el sehova. Tehát meditációban viszont tudunk tényleges tapasztalatot szerezni. Ugye, ahogy te is elmondtad. Ez egy nagyon, nem egy ördöngös dolog ez. Nagyon, nem egy ördöngös dolog. Tehát az ember meditációban tapasztalja, hogy a tudat hogy megy el, és hogy ragadják el ezek a régi zavaros dolgok, ugye, hogy elviszik a gondolatok abba az irányba, hogy a világ dolgokból áll, és akkor az ember rajta kapja magát, és akkor azt elengedi, és akkor vissza tud jönni ugye magához, és akkor ezt megtapasztalhatja. Hogyha csak spekulálunk, gondolkozunk, az nem elég erős. Tehát tapasztalatot kell szerezni erről, hogy tényleg a világ az innen jön a világ, és nem rajtunk kívül van a világ, hanem innen jön a világ. Ezt nagyon jól le lehet leplezni, nagyon jó meditáció segítségével. Jó? Van valakinek mondani valója ezzel kapcsolatban? Kérdése, vagy tisztázni való, vagy megjegyzése, vagy ellenvetése, vagy akármi. Na hát, ha nincs, akkor éhesek vagyunk. Akkor köszönöm nektek a mai napot, és ezt a csodálatos napot, és ezt a csodálatos energiát, amit itt együtt képesek voltunk fölszabadítani a tudatunk természetéből. Ez most itt van, ez érezhetően itt van, érezzük mindnyájan ugye ennek az energiának a jelenlétét, és ez egy csodálatos dolog, és ezt most közkincsé tesszük, ezt az energiát megosztjuk az összes lénnyel, részesüljön benne mindenki, azok, akik itt vannak, akik nincsenek itt, akik távol vannak, akik más világ egyetemekben vannak, azok is, mindenki részesüljön ebben a csodálatos energiában, ebben a pozitív karmában, ebben a szeretet és bölcsesség energiában. Gondoljuk ezt át, és ajánljuk föl szívünk mélyéből ezt az energiát az összes lény javára, hogy ezáltal szűnjön meg minden szenvedés, és ezáltal ébredjen föl minden lény az avaros tudat rémálmából. Köszönöm. További szép vasárnapot kívánok.